Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel a hétvégi menetrendet. A következő majdnem fél órában a víz lesz az úr. Azonnal kezdünk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A Balatoni Hajózási ZRT 4 vadonatúj hajó átadásával kezdte meg a 178. hajózási szezont. A vállalat 2 új komppal és 2 katamaránnal felszerelve vág neki az idei szezonnak, amelyeket a kormányzat 6 milliárd forintos támogatásának segítségével tudtak forgalomba állítani a múlt hét folyamán. A Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója azt mondta, hogy az elmúlt időszakban egyre népszerűbb lett a balatoni hajózás, egyebek között rengeteg biciklis keresi a kompokat a part közelben, ezért a mostani beruházás kulcsfontosságúnak nevezhető. Weigl Gábor arról is beszélt, hogy a hajók úgy lettek kialakítva, hogy a Balaton adottságaihoz alkalmazkodjanak, és megfeleljenek a környezetvédelmi elvárásoknak is. A riporter Berla Attila.
Történelmi léptékű fejlesztés történt a Balatoni Hajózási ZRT-nél. Pontosan miről lehet beszélni ez alatt?
Elindult a 178. hajózási szezon, és ez a hajózási szezon 4 új hajónak a átadásával indult el. 2 kompot és 2 katamaránt mutattunk be a nagy közönségnek, és ezek a hajók most fognak majd forgalomba állni. Sohasem történt még olyan, hogy egyszerre 4 új hajó érkezett volna a Balatonra, így a 178 éves történetünkben úgy gondolom, hogy ez valóban egy történelmi pillanat.
Mit lehet tudni egyébként erről a 4 hajóról, akár felszereltségről, akár a hajó kialakításáról?
A 4 hajót speciálisan a Balatonra tervezték. A nautikai viszonyoknak, az épített és természeti környezetnek megfelelő hajótestek születtek, a legmodernebb műszaki megoldásokkal, a legmodernebb és a legmagasabb szintű környezetvédelmi elvárásoknak megfelelve, és természetesen valamennyi utasigényt figyelembe véve. Értem ez alatt a nyitott felső fedélzeteket, a nagyon korszerű modern belső tereket, a korszerű büfét, a nagyszámú mosdót, a nagyszámú kerékpárnak a szállítását, a magasabb utazósebességet, úgyhogy olyan modern hajók születtek, amely hosszú évtizedeken keresztül tudják szolgálni a Baharc flottáját, a Balaton idegenforgalmat, és amelyekre valóban büszkék lehetünk, hiszen Közép-Európa legmodernebb hajói.
Minek köszönhető egyébként, hogy megvalósult ez a fejlesztés?
A fejlesztés a magyar kormány tőkejuttatásának köszönhető, ebből a támogatásból tudtuk megrendelni, megépíteni a 4 új balatoni hajót, és ezáltal a leglátványosabb részét tudtuk megtenni a Baharc megújításának, hiszen az elmúlt években is már számos fejlesztéssel jelentkeztünk, megújult a meglévő flotta, de azt gondolom, hogy az utazók számára a leglátványosabb az mégis mindig egy új hajó, és ebből most rögtön 4 is van. A révek között közlekedő 2 új komp, Szántód és Tihany, illetve a 2 új katamarán, Ponyót, Badacsony, Siófok, Balatonfüred, Tihany útvonalon fog közlekedni a jövőben.
Mekkora szüksége volt egyébként ezekre a hajókra a Bahartnak?
Az elmúlt években folyamatosan növekedett az utazóknak a száma, a kompok esetében ez egészen magas százalékos emelkedéseket jelentett, illetve azt is láttuk például, hogy a kerékpározók olyan számban keresik már föl a Balatont, illetve a Bahart hajóit, hogy ezek a fejlesztések valóban szükségesek. Hogyha hozzáteszem, hogy a katamaránok egyébként több mint 40 évesek, a kompok pedig 50 és 60 év közöttiek, akkor azt gondolom, hogy valóban látszik, hogy szükség van a fejlesztésekre, az új hajókra, ami egyúttal nem jelenti azt, hogy egyébként a régiektől is elbúcsúzunk, de mindenképpen az új igényeket már ezekkel a hajókkal tudjuk a leginkább kielégíteni.
Hogyan fognak egyébként funkcionálni ezek a hajók a mindennapokban?
A mindennapokban természetesen a kompok a révek között közlekednek, még a régi hajókkal kiegészülve, a katamaránok pedig valamikor menetrendi, valamikor sétaprogramot, máskor pedig program és rendezvényhajózást is el fognak látni, ilyen szempontból tehát gyakorlatilag multifunkciósak. A tavaszi szünetben lehet rajtuk utazni Siófokon és Balatonfüreden, későbbiekben pedig a menetrendi útvonalakon, illetve a tavaszi időszakban még több más kikötőben is meg fogjuk őket mutatni egy roadshow keretében. Az aktuális információkat természetesen mindig a társaság honlapján, a bahart.hu-n érik el az utazók.
Komoly szerepet fognak vállalni ezek a hajók a balatoni hajózás szempontjából, de mit jelent egyébként így a hajózás számára ez a 4 vadonatúj hajó?
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon ünnepi és történelmi pillanat, hiszen valóban arra, hogy új hajó érkezzen a Baharc flottájába, már évtizedek óta nem volt példa, az pedig, hogy 4 új hajó érkezzen, erre pedig még sosem. A mi életünkben egy ilyen jellegű műszaki fejlesztés, amely az utazóközönségnek is egy ekkora pluszot tud adni, gyakorlatilag még nem történt. Úgyhogy biztosak vagyunk abban, hogy pozitívak lesznek a visszajelzések, akik egyszer kipróbálják majd a hajót, azok vissza fognak térni hozzánk a Baharc hajókra és a Balatonra, ezáltal pedig az idei év végén. Biztos vagyok abban, hogy újabb rekordokról, újabb történelmi eredményekről tudunk majd beszámolni.
Ezek a hajók akkor gyakorlatilag már forgalomba is álltak, és tudják őket az emberek használni.
Az új kompokkal már találkozhattak a próbaüzem keretében Szántódrév és Tihanyrév között az utasok az elmúlt egy-két hónapban, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. A katamaránok pedig a mai nappal fognak forgalomba állni, hiszen a mai napon hivatalosan is elindult a 178. személyhajózási szezon a Balatonon. Innentől kezdve a bemutató után ezek a hajók menetrendi sétahajóként fognak feltűnni.
Elkezdődött, ahogyan is említette, az idei hajózási szezon. Kell valami érdekességet, valami mást tudni az idei szezonról, mint a korábbiakban?
Azt gondolom, hogy az idei évnek a legnagyobb újdonsága az a 4 új hajó lesz, ami lehetővé teszi azt is, hogy egy intenzívebb menetrendet alkalmazzunk nem csak a révek, de a kiemelt desztinációs útvonalakon is, tehát még sűrűbben fognak járni a hajók, illetve a menetrendben és a programválasztékban is lesznek majd újdonságaink, úgyhogy érdemes keresni minket az aktuális hírekkel, információkkal kapcsolatban. Fontos hangsúly lesz az idei évben a kerékpározókon is, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban lépést tartunk a változásokkal és az igényekkel, és valóban egy nagyon izgalmas év lesz a 2024-es.
Ha már itt a hajózási szezonnál tartunk, mennyire népszerű egyébként a Balatonon a hajózás?
Az elmúlt években folyamatosan növekedett az utasoknak a száma. 6-7 évvel ezelőtt például a komp utasszáma még nem ért el az 1 milliót sem, a tavalyi évben pedig már 1 millió 400 ezer utasról beszélhetünk. Ez azt gondolom, hogy egy óriási népszerűséget mutat. Egy olyan komplex élményt lehet kapni az átkelés során, ami nem csak lerövidíti magát az utat, de valóban a balatoni panorámával, illetve a hajóknak az élményével egy tényleg komplex élménye lesznek gazdag. Abbak az ide látogatóak. De folyamatos a növekedés a személyhajózásban is, és biztos vagyok abban, hogy a két új katamarán, illetve egyébként egy megvásárolt nosztalgia hajó, a korábban bahart kötelékbe tartozó Jókai nosztalgia hajónak a visszatérése szintén nagy lendületet fog adni a személyhajózásban, a személyes utasforgalomban.
A Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatóját, Weigl Gábort Berla Attila kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az ütköző erő miatt omlott össze pillanatok alatt a Francis Scott Key híd a baltimori hajószerencsétlenségben. A rádiónknak nyilatkozó hídtervező azt mondta, hogy az acélszerkezetű híd akkora ütést kapott a hajótól, amelyet pillérei nem bírtak elviselni, és ezért szinte kártyavárként dőlt össze. A szakértő hozzátette, hogy a helyszínen valószínűleg egy teljesen új hidat fognak felépíteni, amit mesterséges szigettel fognak ellátni, hogy elkerüljék a hasonló baleseteket. Vég Attila arról is beszélt, hogy Magyarországon azért nem képzelhető el hasonló eset, mert a folyami hajók bár lehetnek olyan hosszúak, mint a tengeren közlekedők, de ezek jóval könnyebbek, így nem tudnak akkora ütközési erőt kifejteni. Berla Attila interjúja.
Közzé tettek egy videót a baltimori hajószerencsétlenségről, amin az látható, hogy gyakorlatilag összecsuklik egy pillanat alatt a híd. Ez normális, hogy ennyire gyorsan összeomlik egy ilyen építmény?
Igen, hát nyilván itt azt kell látni, hogy ez a teher, ez a hajó, ez egy hatalmas súlyú és méretű jármű, ami egy elég védtelen hídszerkezetnek ütközik neki ilyenkor, és hát nyilván ez a karcsú hídszerkezet, egy acélszerkezet, ez ilyen kártyavárként omlik így össze, hogyha az egyik támaszát kiütik a helyre.
Akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen szempontból veszélyesek ezek a hidak?
Hát igen, nyilván ezek a 70-es évek termékei, ezek a hidak, akkor gondoltak valamit, az aktuális kor elvírásai szerint építették meg, gondolom, ezeket a hidakat. Nyilván akkor volt valamilyen teher, amit figyelembe kellett venni, hogy mekkora az a vízszintes ütköző erő, amire méreteztek egy ilyen hídpillért, és nyilván akkor előre haladtával ezek a terhelések, elvírások változnak, és nyilván egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek, ahogy egy, mit tudom én, 100-150 évvel ezelőtt egy gőzekére kellett méretezni, most pedig egy hidat telepakolnak 40 tonnás teherautókkal, és azokkal próbaterhelik. Ugyanígy ezek a hajóterhek is valószínűleg megváltozhattak. Nyilván gazdagabb országokban ezzel figyelemmel vannak, és menet közben igyekeznek megerősíteni ezeket a szerkezeteket. Kevésbé gazdag országokban ezek megtűrt állapotok. De azt nem mondhatom, hogy ez egy ilyen ritkaság lenne, mert egy ugyanilyen szerkezetű híd ott Amerikában 1980-ban pont ugyanígy omlott össze, amikor egy ilyen 200 méter hosszú hajó ütközött neki, és ugyanígy kártyaválként összeomlott, és rá pár évre építettek egy teljesen új hidat, ahol már egy mesterséges szigetet építettek a pillér köré, hogy ne tudjon semmilyen hajó kárt okozni a hídban a továbbiakban.
Magyarországon egyébként elképzelhető, hogy hasonló katasztrófa bekövetkezhet, vagy ilyenről nem nagyon lehet szó?
Hát itt érdemes megkülönböztetni azt azért, hogy ahogy a szabvány és különbséget tesz, hogy vannak folyami hajók, meg tengeri hajók. A folyami hajók azok nyilván sokkal-sokkal kisebbek ennél, tehát amire itt Magyarországon méretezni szoktak, azok ugye ezek a klasszikus Dunán megjelenő vontatóhajó, nem tudom, 8-9 úszállyal maximum, ami lehet ugyanilyen hosszú, mint ez a baltimori hajó volt, tehát akár 300 méter hosszú karaván is lehet, de nyilván ennek az össztömege, ez mondjuk a negyede, ötöde, mint mondjuk ennek a teherhajónak volt, és hát nyilván ebből következően azok a viszintes erők, amikre méretezni kell a hídpillért, az is a töredéke. Tehát mondjuk egy most épülő híd esetén az ott fellépő erők azok mondjuk a 20-ada vagy 30-ada, mint amit egy ekkora tengeri híd esetén kéne figyelembe venni.
Lehet egyébként valahogyan védekezni építészetileg, hogy elkerüljék a hasonló helyzeteket?
Folyami pillérek esetén inkább csak azt szokták, hogy valamilyen kis ütköző zónát alakítanak ki, az majdnem olyan, mint amikor az autópályán lévő ilyen magyar közutas járműveket bevédik egy ilyen energiaelnyelő utánfutóval, és akkor az majd elnyeli az ütközési energiát. Ugyanúgy magára pillérre felszerelnek mindenféle szerkezeteket, vagy valamilyen cölöpsorokkal próbálják bevédeni magát a pillért. Egy tengeri hajó esetén nyilván csak a mesterséges sziget lehet egy megoldás, az összes többi az nem sokat érhet.
Milyen hosszú hídról beszélünk egyébként, ami most Baltimore-ban összeomlott? Mit lehet tudni róla?
Ahogy én láttam, ez egy ilyen 2,5 kilométer hosszú híd, ami nyilván egy hídrendszer, tehát hogy van az a középső rácsos tartója, amit láttunk most összeomlani, az egy olyan, nem is tudom milyen hosszú lehetett, talán 360 méter volt a legnagyobb fesztávja, ebből következően mondjuk legalább egy olyan 7-800 méter lehetett annak a rácsos tartónak a hossza, és előtte-utána ilyen gerendahidak sorakoznak sűrűbb támaszokkal, és ahogy láttam, a gerendahidakból is leomlott pár nyílásnyi, tehát hogy elég hosszan, ilyen dominó jelleggel még pár hídrészt szintén bedöntött.
Amellett, hogy rendkívül szomorú emberi tragédiákról van itt szó, vizsgáljuk meg egy kicsit azt is, hogy mekkora kár történt egyébként a hídban, és mikorra lehet ezt rendbehozni?
Hát ilyenkor szerintem az a általános, ahogy annél a másik amerikai hídnál is volt, hogy építenek egy teljesen újat. Tehát nyilván hiába építik föl ezt a felszerkezetet, és építenének egy ugyanilyen rácsos tartót, és ugyanúgy mehetne rajta a forgalom, de nem lehet garantálni, hogy egy ugyanekkora hajó ugyanúgy ne töntse össze a hidat, és hát ezért van az, hogy egy új nyomvonalon valószínűleg egy olyan hidat fognak építeni majd, ami valamilyen mesterséges szigettel védi be a pilléreit. Ez volt Amerikában is a megoldás, még 80-as években is, tehát hogy az akkori híd összeomlása az építéshez képest aztán 10 évre volt, és pár évre ráépítettek egy vadonatújat már mesterséges szigettel. Valószínűleg itt is ez lett.
Hogyan látta ön, mi okozhatta ezt a tragédiát, ami megtörtént?
Pofon egyszerű, tehát ez maga az ütköző erő volt. Nyilván ennek a hajónak a rettentő súlya, ez a 100.000 tonnányi súly, amikor neki ütközik egy szerkezetnek, akkor ez egy akkora viszintes erő, hogy egy mederfenékre fölépített mederpillért, hát az a röhögve el tud tolni, és hát nyilván, hogyha egy szerkezetnek az alátámasztását kitolják a helyéből, akkor nyilván le fog szakadni a híd szerkezet.
Víg Attila hídtervezővel Berla Attila beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A bolgár tengerparti Burgas és Nesebar lehet az új európai buli turizmus központja, aminek kedvez, hogy Bulgária és Románia a hónap elejétől részlegesen csatlakozott a Schengeni övezethez. Minden bizonnyal mérhető pozitív hatása lesz ennek a két ország turizmusára is. A magyar utazók idén-nyáron is Horvátországba indulnak majd tömegesen, de reneszánszát éli a görög tengerpart is. Háborítatlan fövenyeket már csak legfeljebb Afrikában találni, de Szardínia még felfedezés előtt áll a tömegturizmus előtt. Pili Nagykata Kis Róbert Richárd turisztikai szakújságíróval beszélgetett.
Bulgária és Románia április 1-től részlegesen csatlakozott a Schengeni övezethez, az azt jelenti, hogy aki repülővel vagy hajón érkezik az országba, és az unió tagja, annak már nem kell útlevél ellenőrzésen részt vennie. Mennyit tud lendíteni, ha egyáltalán tud lendíteni a turista forgalmon? Van ennek egyáltalán mérhető hatása?
Van mérhető hatása, sőt, kutatások mérték is, hogy adott esetben a turizmus bizonyos helyeken miként és hogyan rendül fel, változik, és a közlekedés mit mutat. De azért azt tudni kell, hogy igazán komoly hatása a szárazföldi viszonylatban lesz majd, hiszen ha belegondolunk, akkor most azzal, hogy még nem a Schengeni övezethez tartozik szárazföldön, legalábbis Románia és Bulgária, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor például Romániából Magyarország felé jövünk, akkor mindenki belefutott már szerintem, aki sokat jár oda, egy félórás, egyórás, néha másfél órás várakozásba is. Tehát ezek a várakozások vélhetően lecsökkennek majd, emiatt a kis határforgalom is jelentősen növekszik, és adott esetben egy moziba, vagy bevásárolni, vagy a fodrászhoz, vagy bárhová, máshová szívesen átmennek majd azok, akik beülnek az autóba, és van idejük például akár egy hétvégén, vagy akár egy szabadidős programként mondjuk hétközben is. A légi közlekedésben is könnyebbséget jelent az, hogy túrópróbaszerű, vagy legalábbis túrópróbaszerűnek kellene lennie a különböző ellenőrzéseknek, hogyha már ott ezek az elvek érvényesülnek. Hozzáteszem egyébként, több panasz is érkezett, hogy ugyanúgy megnézik az úti okmányait azoknak, akik például légiúton Romániában indulnak. Tehát most már néhány nap telt el, véletlenül majd az elkövetkező időszakban kiderül, hogy ezt tényleg a gyakorlatban is át tudják ültetni majd mondjuk Párizs és Amsterdam hatóságai is, hogyha valaki felszáll egy olyan repülőgépre, amelyik mondjuk Bukarestbe tart. De az biztos, hogy önmagában a hír már azt jelenti, hogy aki esetleg gondolkodott az utazáson, annak egy lökést adhat, hogy igen, akkor elmegyek és megnézem majd mondjuk a Duna Delta csodáit, mert hát azért sok minden van, ami érdekes turisztikai szempontból arra felé. De nagyon komoly hatást azt gondolom a szárazföldi közlekedésben tapasztalhatunk majd, hogyha a Schengeni csatlakozás oda is kiterjed, hiszen akkor a várakozások megszűnésével nem csak ugye munkában járás lesz egyszerűbb, nem csak a különböző pillanatnyi 2-3 napon belüli utazásoknak a sokasága lesz majd érzékelhető, hanem az is, hogy ha valaki úti célként mondjuk egy erdélyi települést választ, akkor megsporolhatja a várakozás idejét visszafelé, és ez mindenképpen a turisztikai vonzerőt jelent. Nyilván nem akkora vonzerőt, mint egy élményígéret, vagy akár az árkérdése, de számít igenis.
Itt van a nyár a küszöbön. A magyarok állítólag most már nem is annyira Horvátországot, hanem Görögországot szemelik ki maguknak a nyári szabadság idejére, de vajon a Bulgária és a román tengerpart mennyire versenyképes, mennyire tudtak ők felzárkózni minőségben, élményekben, ahhoz a szinthez, amit mondjuk egy magyar turista elvárna?
Viszonylag pontosan ismerjük egyébként az adatokat manapság már a turizmusban. Magyarország egyébként ebben élen járó, hiszen a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ egyrészt pontosan tudja azt, hogy mikor, ki, hol száll meg, de anonimizált adatok formájában kapják meg ezeket, és marketing célokra aztán fel tudják használni. Tehát, hogy hány éves, honnan érkezett az illető, és hol szállt meg, milyen nemzetiségű, azt nagyjából tudni lehet, illetve tudni lehet azt is a cella információk alapján, hogy ki hogyan lépte át a határt, és érkezett Magyarországra. Visszafelé is azért vannak mérések, tehát azt is látjuk, hogy például Horvátországban hányan utaznak, Görögországban hányan utaznak, hiszen itt azért relatív egzakt számokat lehet látni. Mindenhol be kell jelentkezni a szállodában, akármelyik országban vagyunk, és ugye életszerűtlen, hogy Görögországba elmegy valaki, aztán visszafordul Magyarországra még aznap. Tehát nagyjából pontosan tudjuk, hogy mik a számok. Ez alapján továbbra is Horvátország lesz azért a legnépszerűbb úti cél vélhetően majd a mostani nyári időszakban. Tavaly egyébként az odalátogató utasok számával csúcsot döntöttünk, hiszen 700 ezer magyar látogatott el oda. Korábban a koronavírus járványt megelőzően is 660 ezer magyar vendég volt egész évben Horvátországban. A koronavírus járvány idén pedig 400 ezer. Tehát továbbra is Horvátország marad a legnépszerűbb úti cél a magyarok körében, a külföldi úti célok közül, de látjuk azt, hogy Görögország valóban ismét belehúzott, hiszen a kezdetek kezdetekor még a 90-es években Makrigiálos, Olympic Beach, a buszos utazások azok Görögországba nagyon jelentős számban indultak, és a nagy charterjárat láncok is, ugye Krétára, Korfura mentek először. Ma már eljutunk Zakynthoszra, vagy éppen Mykonoszra is könnyedén, vagy különjáratú repülőgéppel, vagy menetrend szerinti fapados járattal. Tehát ilyen értelemben tény és való, hogy rendkívüli módon kedvelt továbbra is Görögország a magyar vendégek körében, és volt egy kis idézőres visszaesés, aztán most megint reneszánszát éli a görögországi turizmus, tehát valóban nagyon erős a görögországi magyar forgalom. És látjuk azt is, hogy Bulgária is egyfajta reneszánszát éli. Vannak, akik nosztalgiából mennek el, mert emlékeznek még, hogy milyen volt, amikor a lángosért sorba álltak a naposparton, és vannak olyan fiatalok, akik pedig bulizni akarnak menni, hiszen Nesebár környékén, Burgasz környékén tényleg komoly buli központok alakultak ki, és nyilván ennek terjed azért a közösségi médiában a híre. Úgyhogy ide is sokan elmennek. De egyébként azt se felejtsük el, hogy Erdélyben is nyáron azért rengetegen megfordulnak, hiszen megnézik a látványosságokat, Székudvarhelyi környékén nagyon sok magyar vendéget regisztrálnak, sorolhatnám tovább, van táncház találkozó, például Kalotaszegen, Kalotaszentkirályon, úgyhogy ott is vannak vendégek, de Horvátország, Görögország, mondhatjuk azt, hogy a legnépszerűbb úti célok, külföldi úti célok a magyar vendégek körében most 2024-ben is, szerintem ezt már most kijelenthetjük.
Szeretek mondjuk fölfedezni olyan területeket, ahol még nincsenek sokan. A Covid előtt én Albániát látogattam előszeretettel, de most már az ottani beruházások és utolérték a fejlettebb idegenforgalmi területeket. Te hogy látod, hogy hol vannak még izgalmas fölfedezésre váró helyek Európában?
Európában, ugye így fogalmaztál nehéz kérdés emiatt, mert ha azt mondanád, hogy a világban, akkor azt mondom, hogy Afrika az utolsó olyan hely, ahol még a klasszikus értelemben lehet utazni, ahol még találunk olyan helyet, ahová a globalizált termékek csak módjával jutnak el, ahol még úgy érezzük, hogy minden napunk kaland, és felment az adrenalin szintünk. Európán belül lényegében az igazán populáris helyeket nagyon hamar felfedezik, hiszen könnyű eljutni egy másik területről. Itt is vannak azért olyanok, amelyek még a magyar turisták körében kevésbé népszerűek, de jók. Szardínia szigete például, Szicília egyes részei, és Spanyolországban is találunk olyan vidéket, amelyek tényleg nagyon-nagyon szépek. Tehát vannak az utóbbi időben népszerűvé váló területek, például a Cinque Terre, az Ötföld vidéke Olaszországban, vagy akár Bariba most rengeteg magyar turista megy, és aztán innen érdemes felfedezni az olasz Maldivnak nevezett kis strandot, vagy éppen Gallipolit, vagy Otrantót. Gallipoli nem azonos a törökországi Gallipolival, csak névrokon.
Ahol ugye csaták voltak annak idején, a háború idején. Most ti hova tervezitek a családdal az utazást?
Én jó előre megtervezem általában a nyaralásokat, a családi nyaralásokat, és azt gondolom, hogy viszonylag precízen is jól meghatározom azt, hogy hova megyünk nyaralni, és a gyerek, ugye három gyerek, a feleségem egy picit determinálja, mert hogy én elmegyek ugyan meghívásokra Ecuadorba, Katarba és a világ különböző helyeire, hogyha éppen a feleségem elenged egy évben, de a családi nyaralások azok mindig olyanok, hogy lehetőleg autóval lehessen menni, és mind az ötten kényelmesen pár óra alatt odaérjünk. Így az egyik nyaralás az a Balaton lesz, Balatonfüred. Korábban sokszor Tihanyban pihentünk, de most Füred annyit fejlődött az utóbbi időben, hogy oda esett a választás, és a külföldi nyaralóhelyek közül pedig a Ráb-szigetére fogunk menni, mert itt van egy nagyon jó családi nyaralóhely, ahol könnyen el lehet érni a homokos strandot, és a picik is pihenhetnek, hiszen 5-3 és 1 éves ugye ez a gyerekek életkora.
Kis Róbert Richárd turisztikai szakújságíróval Péli Nagykata beszélgetett. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövünk vissza.